Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Tavaly novemberig még Hargita fürdőt teljesítettem szolgálatot, és az egyik kedvenc időtöltésem az volt, hogy lehetőleg hajnalban, amikor még nap felkelte környékén, vagy pedig este, amikor már lefelé menőre van a nap, akkor mentem ki a Hargitán a rengetegbe, és szerettem túrázni. De inkább ilyen kisebb ilyen csavargások voltak, az embernek a fejének a kiszellőztetése, meg olyan szép, meg jó volt. Tehát úgy reggel úgy rendbe rakta az embernek a lelki világát, este pedig megint csak rendbe rakta, mert a napnak a mindenféle terhét és gondját azt úgy kimosta a fejéből. És ezekre a csavargásaimra mindig magammal vittem egy kutyát, ami nem a saját kutya volt, hanem ahogyan szoktuk ott kint mondani, hogy leasingelem, tehát kölcsönbe kaptam az egyik helybéli lakostól, mert hát ő keveset tartózkodott odahaza, így meg a kutyának is jó volt, nekem is jó volt, tehát mindenki jó járt szószoros értelemben. És az egyik ilyen csavargásom alkalmával a település szélénél ilyen beszakadt bányagödrök, vagy nem is tudom mik voltak, amik úgy megteltek vízzel, és még májusban, ha bár már úgy már nap éreztette az erejét, már a hó kezdett eltűnni, a jég is kezdett vékonyodni, de azért még mindig azért tartotta magát az éjszakában a mínuszok, és a kutyával általában mindig pórázon vittem, mert jó párszor, főleg amikor siettem, akkor olyat csinált, hogy gondolt egyet, és ő valamőre elment, és akkor várni kellett rá, még visszajön. És akkor mégiscsak elengedtem, és egy darabig olyan szépen jött mellettem, mint ahogyan elő van írva, meg ahogyan tanítva lett, és egyszer csak így kicsit előre ment, így visszaesett, hogy figyelem-e, és ami mielőtt kimondhattam volna, hogy jöjjön vissza hozzám, már így kilőtt és rászaladta a jégre, és a szélén, ahogyan szaladt, az erősen recsegett is alatta, de ott a közepe felé, hogy simán lehetett rajta már járkálni, mert semmi hang nem hallatszott, és amikor átért a másik felére a kutya, ott elkezdett így vonulni, így báváskodni, ott mutatta a maga szépségét, olyan 50 kiló környékén lehetett ilyen hatalmas nagy dög, amikor a hátsó két lábára állt, akkor így farkasszemet néztünk egymással, és akkor így szépen tudta a képemet nyalni, szerette általában csinálni, és a végén, ahogyan így vonulgatott a másik oldalán ennek a vízfelületnek vagy tónak, egyszer csak hatalmas recsenés, és a kutya beszakadt. Abban a pillanatban, hogy beszakadt alatta a jég, már tudta, hogy neki hol a helye, vagy hogy hova kéne jönnie. Ő próbált felénk jönni, csak nem tudott a vízből a jégre rámenni, mindig szakadt be, és úgy kétségbe esett a kutya, elkezdett vonítani. A kétségbeesése a kutyának akkor folytatódott, és igazából, tehát ilyen síráshoz hasonlítható valamilyen hangot adott ki, amikor elveszítette velünk a szemkontaktust. Mert hát ugye már meg kellett kerülni a tavat, mert ha a kutya alatt beszakad, akkor alattam is beszakad, és ki kellett szedni a vízből, de abban a pillanatban, hogy nem látott, tehát mint az ember, amikor ugye elveszíti a reményét, vagy kétségbe esik, tehát valami hasonló hangot adott ki a kutya. Nagy nehezen ugyebár megkerültük, kiszedtük a vízből, és mit ad Isten? Onnantól kezdve a kutya, mint a legjobban nevelt, mint aki soha életébe eszébe se jutott, hogy hogyan kell elszökni, vagy otthagyni a gazdát faképnél, olyan szépen jött mellett, meg se kellett kötni. Ez a történet több dologról is elgondolkodtatott. Az egyik a következő volt, hogy tehát mi is a Jóistentől szabadságot kaptunk. és hát sokszor hasonlóan bánunk a szabadságunkkal, mint ahogyan a kutya bánt a szabadságával, amikor el lett engedve. Tehát úgy rákacsintunk a Jóistenről, így a szemünk sarkából, és akkor megyünk a magunk útjára. És általában, amikor a magunk útját járjuk, akkor történik meg velünk is az, hogy beszakad alattunk a jég. És itt szokott különbség lenni köztünk meg az oktalan állat között, mert tehát mi, amikor elveszítjük a talajt a lábunk alól, akkor nem mindig ahhoz fordulunk, akit ott hagytunk. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az Istenhez térnénk vissza akkor, amikor az életünk jege úgymond ketté törük, és hát úgy kezdünk elsüllyedni az élet gondjai, bajai között. De amikor még ki is mentenek bennünket ebből a vészhelyzetből, akkor általában nem tudjuk követni ennek az oktalan állatnak a példáját, tehát nem tudjuk szabadon követni azt, aki kiment bennünket azokból a helyzetekből, amikben életünk folyamán kerülünk. Sokszor azért sem tudjuk, mert ezeket a helyzeteket föl sem ismerjük, hogy mégiscsak neki köszönhetjük azt, hogy talpon maradtunk, mert hát életünknek az egyik legrosszabb tulajdonsága, és akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek az, mint az egyik felvidéki atya szokta mondani, az igenis vegye magára, a panaszkodás. És a panaszkodás elhomályosítja a látásunkat, átminősíti a helyzeteket, és már észre se vesszük, hogy nem lettünk magunkra hagyva, sőt, meg lettünk mentve, csak mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy beszakadt alattunk a jég. Életünkben számtalan olyan szituáció van, amikor a szabadságunk rosszul értelmezve és rosszul használva különféle ilyen beszakadásokhoz vezetne. A mai evangéliumban, amikor azt halljuk Jézustól, hogy egy közületek elárul engem, úgy ott mindenki föl hőbörödik, hogy hát, hogy melyikünk, ki, hol, melyik az. De akár itt a mai napon is hallhatnánk Jézustól, tehát ugyanúgy az utolsó vacsorára emlékezünk, hogy egy közülünk el fogja árulni Jézus. Csak ki lesz az? Nagyon egyszerű erre a válasz. Az árulja el Jézust, aki bűnt követel. Vagy nem hiszi el, hogy mennyire irgalmas, és hogy mennyire szeret bennünket. És hogy ő bármilyen ilyen beszakadt állapotunkból képes fölevelni, mert hisz tegnap is, ahogyan mondtuk, hogy talán a kisgyermek az, aki a bizalmat a legjobban tudja gyakorolni szülei iránt, hogyha elesik, megüti magát, mindjárt az van, hogy szaladod a szüleihez, még ha sír is, még hogyha meg is dorgálják, hogy ugye megmondtam, hogy ne menj oda, ne csináld. De nyújtja a kezét, pityereg, és hát a szülő fölveszi, és magához szorítja. Talán ilyenkor áruljuk el legjobban a mi Urunkat, amikor ezt a magatartásunkat nem tudjuk gyakorolni. Életünkben, és kimondottam most az irgalmasság évében, számtalan olyan lehetőség van, amit hogyha nekiállunk gyakorolni, képessé tesz bennünket arra, hogy ki tudjunk tartani a mi Urunk Jézus Krisztus mellett való hitben. Hogy ott tudjunk mellette haladni, az ő általa megszabott úton tudjunk járni, mint az én drága Lézinggel Deben, miután kihúztuk a vízből, onnantól kezdve nem volt vele gond, tudta, hogy mit kell, vagy hogy hogyan kell, vagy hol az ő helye. Az irgalmasság évében bizonyára többször hallották már az irgalmasságnak a testi-lelki cselekedeteit. Nem is az összeset teljes mértékben, de egy pár gondolatot úgy szeretnék a kedves testvérekkel ezzel kapcsolatban megosztani, mert jó dolog az, hogyha nem csak úgy kimondottan szembefordulunk a bűnnel, amit próbálunk elkerülni, nem csak az, hogy a szabadságunkat normálisan használjuk, hanem választjuk a jót is, hogy gyakorolunk erényeket is, mert ezek is képessé tesznek bennünket arra, hogy szembeforduljunk bűneinkkel, és le tudjuk küzdeni azokat. Az első a testi cselekedetek közül az éhezőnek enni adni. Ha van valamim, csak azt tudom megosztani az éhezővel. És amikor valaki éhezik, nem mondhatom neki azt, hogy majd visszajövök holnap, vagy egy hét múlva, és majd akkor adok neked. Akkor, ami lesz, majd megosztom veled. Mert hát, hál' Istennek talán a környezetünkben, tehát ennyire súlyosan az éhség nincsen jelen, a fizikai éhség, de aki éhezik, annak nem lehet azt mondani, hogy majd ekkor adok, majd akkor adok. Annak vagy akkor adok, amikor ott vagyok és lehetőségem van, vagy pedig nem adok. De hogyha átvisszük ezt a lelki értelembe, a világunk tele van éhséggel. Hány és hány olyan emberrel találkozunk naponta, aki éhezi az igazságot, éhezi az irgalmat, a megbocsátást, éhezi a szeretetet. És itt is ugyanaz a két elv működik, mint a fizikai éhségnél, csak azt tudom megosztani, ami bennem van. Ha van bennem szeretet, akkor abból tudok adni. Ha van bennem irgalom, akkor abból tudok adni. Ha van bennem megbocsátás, abból tudok adni. És hát nekünk is rosszul esne, hogyha hozzánk közel álló valaki azt mondja, majd holnap szeretlek, ma nem. Majd egy hét múlva szeretlek, hogyha erre járok, vagy valami, ma nem. Akkor kell, amikor ott vagyunk, és akkor kell, amikor a másiknak erre szüksége van. És nem is annyira egyszerű gyakorolni. Nem is annyira egyszerű az embernek a napját úgy kezdeni, hogy tudatosítom magamba az, hogy igenis én ma megpróbálom a főnökömet, a szomszédomat, az XY-t, akitől az a kevés hajam is az égnek áll, szeretni, jót tenni vele, valami örömet szerezni az életében. És hát a következő a testi-lelki cselekedetek közül a szomjúzóknak inni adni. A víz az emberiség történetében mindig is az életet jelentette. De vajon én milyen vízből merítek? Az élő vizek forrásából merítek-e? Krisztusból merítek-e? Mert abból lehet adni a szomjazóknak inni. Ez oltja az embernek a szomját. Tudjuk a Szentírásból azt a történetet, amikor Jézus ott a kánaáni asszonnyal beszélget, és mondja neki, adj innom, mert ne kelljen mindig ide járnom, hogy többet ne szomjazzak. Csak hát először nekünk kell ebből meríteni. A ruhátlanoknak, ruhátlanokat felöltöztetni. Aki motorozik, az tudja, hogy a motoros ruha mennyire fontos a motoron az ember életében, mert az időjárás viszontagságaitól is valamennyire védi az ember, és hát nem utolsó sorban a legfontosabbat, az életünket védi. Azért van benne annyi kütyű, meg mindenfajta akármi, hogyha az ember közelebbi kapcsolatba kerül az aszfalttal, akkor inkább a ruha menjen tönkre, és ne az ember. Így van a bűn is. A bűn az mezítelenné tesz bennünket, és hát az életünket veszélyezteti, az örök életet. Ezért kell nekünk is arra törekedni, hogy a ruhátlanokat felöltöztessük, hogy eljuttassuk őket valahogy oda, hogy rádöbbenjenek, hogy ők is ennek a garanciális szerviznek ugyanúgy részesei tudnak lenni. A vándorokat befogadni. A csavargásaim alatt a Balti-tengertől az Adriáig, amikor csavarogtam, vagy csavargok, számtalanszor megtapasztaltam azt, hogy különféle szükségekben, hogy az emberek hogyan bánnak a vándorokkal, akik rászorulnak. Számtalanszor megtapasztaltam a vendégszeretetet. És tudják, amikor az ember kinyitja a szívét, igazából a nyitott szív azt jelenti, hogy ott van az irgalmasság kapja. Valamikor régen még szokás volt, talán vidékeken változott, hogy kinél, hogyan, merre, milyen módon gyakorolták ezt a szokást, de mindig oda tettek egy plusz terítéket az asztalra. Mert hát, ha jön valaki. És ez alatt a valaki alatt hát mindig a mi Urunk Jézus Krisztus gondolták, látták, mert amit egyel tesztek a legkisebbnek, azt velem teszitek. Betegeket látogatni. Az irgalmasság cselekedetei között talán éppen ez a rész az, ami annyi örömet is tud szerezni, meg keserűséget, meg fájdalmat. Én szívesen bontom ezt két részre. Az egyik az, amikor én látogatok valakit, és igazából azzal szerzek örömet, hogy azt a beteg testvérünket, mert vagy nincs neki senkije, vagy valamilyen oknál fogva alig látogatják, valamennyi kevés időt eltöltök vele. És hogyha még lehetőségem van, akkor a gyógyszerét elhozok, vagy valami olyat, ami neki segítség. Ez az egyik része, és mindenki az erejéhez, és főleg a fizikai erejéhez mérten, és az idejéhez mérten tudja ezt gyakorolni. A másik pedig a beteg szempontja. Többféle fajta beteg van, akit könnyű és szeretjük látogatni, sőt, mi magunk vagyunk azok, akik a látogatás közben felüdülünk, meg van, akitől nagyon gyorsan elmenekülünk, mert majd inkább máskor több időt töltünk, és ez a máskor, vagy ez az egyszer, a sohasem következik be az életünkbe. Mert olyan a természete, mert annyira nyűgös, házsártos, persze megvan a betegség, ami miatt olyan, de akkor se tudjuk könnyen elfogadni. Talán nekünk a keresztényeknek, és igazából gyerekkorunktól kellene kezdenünk megtanulni azt a fajta magatartást, amit úgy nevezünk, hogy engesztelés. Mert ha van fájdalma, van szenvedésem, ha jelentkezni kéne, és már pedig nem kell, és azt kérném a kedves testvérektől, tegye fel a kezét az, akinek nincsen vagy lelki, vagy testi szenvedése, nem hiszem, hogy valaki is föl tudná tenni a kezét. De én mit kezdek a szenvedéseimmel? Követem a világnak a gyakorlatát, akkor olyan leszek, mint az, akinél nem olyan keveset, nem olyan sokat szeretnék lenni, csak minél gyorsabban eltűnni tőle. Vagy pedig követem Krisztusnak a módját, amit úgy igazából most a nagy héten tudunk szemlélni, hogy ő fölajánlja, érettünk. A beteg emberek a legnagyobb kincse a családnak, az egyháznak és a társadalomnak, mert számtalan olyan kegyelmet kiesdenek azoknak, akikért fölajánlják a szenvedésüket, akik fontosak számukra. És talán a beteg embernek éppen ezt kéne tudatosítania, hogy van-e valaki, aki számomra fontos. Mert ha van, akkor a szenvedésemet föl tudom érte ajánlani. És higgyék el, ezt nem magamtól mondom, azok mondják, akik különféle szenvedéseken már úgy átestek, hogy addig nehéz egy szenvedés, még nincs értelme. De abban a pillanatban, amikor ennek a szenvedésnek értelme és célja van, sokkal könnyebb elviselni. Foglyokat meglátogatni. Mária Nosztrán a börtönben számtalan elítélt van, akik jogosan töltik le a büntetés végrehajtás kereteiben azt az ítéletet, amit az igazságszolgáltatás rájuk mért. De egy valamit nem szabad elfelejtenünk, hogy amit tegnap is mondtam, hogy magamon kívül másról annyira nehéz elhinnem, hogy ő is tökéletes, és annak lett megteremtve, csak hát valahol elromlott. De leírni nem szabad. Az esélyt, ha Krisztus mindannyiunknak megadja a megtérésre, hogy mindannyiunkat fölemel, ezeket a bűnösöket is ugyanúgy fölemeli, csak mint a tegnapi történetben kell valaki, aki segíti őt abban, hogy fölismerje Isten irgalmát. A halottakat eltemetni. Talán összevenném ezt a lelki cselekedetekkel, hogy élőkért voltakért imádkozni, és talán azért is venném így szívesen össze, mert amikor az ember él, még addig tudja a hibáit kijavítani. És addig tud a másik emberrel kommunikálni és rendbe tenni azokat a függő kapcsolatokat, amik valamilyen oknál fogva függőbe maradtak. Igazából talán éppen arra kéne törekednünk, amit a Szentírásban olvasunk és hallunk, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Nem azzal foglalkozni, hogy ki hogyan bántott meg, hanem hogy kitől hogyan tudok minél hamarabb bocsánatot kérni, vagy megbocsájtani. Mert tényleg nem tudjuk sem a napot, sem az órát. És már járni a temetőbe azzal a sebbel, hogy nem bocsájtottam meg neki. Pedig lett volna rá lehetőségem. Nem látogattam meg, pedig lett volna rá lehetőségem. Pécsette teológián az egyik tanárunk részt vett egy pap temetésen. Erről az atyáról, akit temettek, olyan csodálatos dolgokat mondtak el a püspök, a polgármester, én még nem tudom, hogy kik a világi és egyházi méltóságok, hogy egyszerűen valós, igaz dolgokat, de csodálatra méltó dolgokat mondtak el róla. És akkor, amikor ezeket az atya úgy nekünk felsorolta, sejtettük, hogy ennek lesz valamilyen csattanója, csak nem tudtuk, hogy mi. És amikor befejezte, egy kicsit ilyen keserni és mosolyjal hozzátette, hogy milyen kár, hogy ezt neki életében nem mondta meg senki. Milyen kár, hogy még élt, addig a kutya se törődött vele. A lelki tanácsokban a bizonytalankodókat tanítani, vagy a tudatlanokat tanítani, megint ugyanaz van, mint az éhezőknél. Tehát ami nekem van, csak abból tudok átadni. Ha én nem ismerem a saját hitem igazságait, az egyház tanítását, akkor ugyan miből adok én át? És nagyon sok embernek, aki úgy mond, hogy hitetlen, éppen ez a baja, hogy nincsen, aki átadja neki a hitnek az igazságait. És hát tudjuk, hogy a szó tanít, de a példa, ami vonzza az embereket. Bűnösöket figyelmeztetni. A Szentírásban biztos ismerik, hogy azokat a példabeszédeket, amikor például a vámos meg a farizeus bemegy a templomba imádkozni, és a farizeus mondja, hogy Uram, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az, aki ott van. Tehát nem ez a bűnösöknek a figyelmeztetése. Tehát korunknak a divata az, hogy ítélkezünk, és mindig a másikról mondjuk el, hogy ilyen, olyan, amolyan, de én nem. Én más vagyok. Egy másik tanárunk ezt következőképpen fogalmazta meg, hogy az én szürkém a másik feketéjén fehérnek tűnik. Nekem nincs más dolgom, csak a másikat befeketíteni. És a társadalmunk nem ezt csinálja. Feketítik, ne mondjuk meg, hogy mivel kenik egymást, itt nem illik ilyet, de ez van a médiában, ezt halljuk a világban, és sajnos ezt vesszük át, mi magunk keresztények is, és hát így élünk, hogy általában mindig a másikat hibáztatjuk, mert én jó vagyok. Ami úgy igazából nem annyira tökéletesen igaz, mert azért tudjuk magunkról, hogy az csak szürke, tehát nem annyira fehér. És igazából azért állítjuk magunkról azt, hogy mi jók vagyunk, hogy ne kelljen megbocsájtanunk. A házasságtörő nőnek a története világosan mutatja számunkra, hogy mennyire szívesen dobáljuk mi kővel meg a másikat. Ez az ítélkezésünk. Pedig Jézus világosan tanítja azt is, hogy az dobja rá az első követ, aki bűn nélkül van. De mi kövezni szeretjük a másikat. Szomorúakat vigasztalni. Azt tud vigasztalni, tegnap Damason pedagógusokkal beszélgettem, és mondják, hogy néha, főleg az alsósoknak, a kicsiknek, hogy van úgy, hogy elkezdenek sírni, valami bajuk van, néha nagyobbaknak is, csak azok ritkábban fordulnak a tanárhoz, és ez az a fajta sírás, amikor, tehát a világ vége hangulata van annak a gyereknek, és igazából nagyon nem lehet, nem tudja senki megvigasztalni, meg mondani se lehet semmit neki, csak oda megy a tanítónéni, átöleli, megsimogatja a kis kobakját, és egy pár perc után minden jó, tökéletes, és mosolyog, és szalad, és játszik tovább. Ez azért lehetséges, mert van egy alapvető bizalma a gyereknek a pedagógusba, a tanárba. Hát még ezt tönkre nem tesszük, vagy tönkre nem teszik a szülők. A mi életünkben ez az alapvető bizalom pedig nem másból fakad, mint a nagyszombatnak a vigíliájából, Krisztus feltámadásából, hogy ő legyőzte a halált. Tehát fölöttem nem uralkodik a halál. Fölöttem az élet uralkodik. De ha bennem nincs meg ez a bizalom, akkor tényleg, tehát nagyon nehéz bárkit is megvigasztalnom. Szépeket mondhatok, csak nem lesz a vigasztalás. És itt jönnek a kedvenc témák, a bántásokat elviselni. Megint eszembe jut, hogy milyen könnyen visszaütünk mi. Sőt, tehát, hogy megelőző csapást mérünk a másikra, hogy nehogy lehetősége legyen nekem, mert bántani, inkább bántom én őt előre. Pedig gondoljanak bele most így a húsvéti előkészületbe a családon belül, hogy mennyire könnyebb volna, amikor a másiknak a homlokán kint van az a tűz és robbanás veszélyes tábla, mert valami miatt ideges és valami nem úgy sikerült, vagy a fene tudja, hogy miért, hogy én nem nyílt lángot használok, és akkor hagyom, hogy fölrobbanjon, hanem hogy nyugtatom. Vagy hogyha olyat szól, tehát én nem úgy válaszolok vissza. Pedig lehetne, csak akarnunk kéne. Türelmesen viselni a kellemetlenségeket. Mindig szoktam mondani, hogy a türelmetlenség az egy nagyon jó dolog. Talán az egyik legfantasztikusabb dolog, ami az embert motiválni tudja. Mert miért nem értem el, miért nincs meg még, és még. De magammal szemben, nem a másikkal. A másikkal, a házastársal, a gyerekkel, a szülővel, a munkatársal, a szomszéddal, azzal azt a türelmet kéne gyakorolni, amit a saját bőrömön tapasztalok a mindenható Isten részéről. Így a türelmetlenség jó dolog önmagammal szemben. imádkozni az élőkért és a holtakért. Bíró püspök úrnak az egyik lelki gyakorlaton volt egy olyan mondata, hogy nem az a baj, hogy az imádság az utolsó helyre kerül az embernek a napjába, hanem a baj az az, amikor az Isten kerül az utolsó helyre az életembe. És hát az imádságban nem tudunk mást, csak azt a fajta kapcsolatot kifejezni a mi Urunkkal, Istenünkkel, hogy ő fontos számunkra. Hogy nélküle úgy igazából nem nagyon tudok élni. Egy történetet elmesélek a kedves testvéreknek, és akkor azzal, hogy befejezem. Az interneten keresztül kaptam, egy házasságról szól, és a házasságban a férj és a feleség, pontosan nem tudom hány éve éltek együtt, de úgy ilyen macska-egér kapcsolatban voltak. Ha beszélgettek, akkor annak veszekedés lett a vége, és hát ilyen távkapcsolatot gyakoroltak. A férjnek nagyon sok volt valamilyen oknál fogva a szolgálati útja. Nem nagyon szeretett otthon lenni, mert már fárasztott ez a veszekedés. És a telefonon keresztül, amikor beszélgetni kezdtek, mindig veszekedés lett a vége, és éppen ilyen szolgálati úton volt, amikor éppen összeveszett a feleségével, és bement a szállodába, ahol a szobája le volt foglalva neki, és úgy nagyon elkeseredett. És a történetben úgy írják le, hogy még sírt is és zokogott is, hogy ez nem állapot, ami köztük van odahaza, ezen változtatni kéne. Meg kell valahogy változtatnom a feleségemet. Egész éjjel kínlódott, hánykolódott, nem tudott aludni, és amikor reggel fölébredt, és tehát a reggeli tisztálkodását úgy végezte, és amikor úgy mosakodott, meg borotválkozott, meg úgy szedte rendbe magát, és nézte a tükörben az arcát, és rádöbbent arra, hogy ő feleségét soha az életben nem fogja tudni megváltoztatni. De saját magát igen. És el is határozta, hogy amikor hazamegy, elkezdi, hogy önmagát változtatva élje az életét. És amikor hazament és reggel fölébredt a felesége mellett, és megkérdezte a feleségét, hogy drágám, mondd meg nekem, hogy mivel tudnám a napodat szebbé tenni. És a feleség nem értette, hogy mi baj lett a férjének. Jó, úgy fél vágról odaveti neki, tedd rendbe a konyhát. Egy elég ilyen csatatér lehetett a konyhába, mert a férjnek nem nagyon tetszett az ötlet, de fogta, rendbe tette, és így tovább. És akkor naponta mindig megkérdezte reggel, hogy kedvesem, drágám, mivel tudnád neked örömet szerezni, a napodat szebbé tenni. És már a feleség ilyen nehezebbnél nehezebb dolgokat mondott, és már évek óta ott álló, porosodó, elmaradt munkákat osztott ki a férjének, de a férj türelmesen, ha bár nem mindig esett jó neki, mert hát fáradt is volt, sok munkája is volt, megcsinálta. És az egyik reggel a felesége a következő feladat helyett azt mondta a férjének, hogy hagyd már a vesztegvérséget. De én nem akarom abba hagyni. Én ezt akarom tovább folytatni. És ott hagyta a feleség a férjet, majd a következő nap, amikor fölébredtek, akkor a feleség kérdezte meg a férjét, hogy én a te napodat mivel tudnám szebbé tenni, boldogabbá tenni. Gyere velem sétálni. Évek óta nem voltak ketten sétálni sehol. Átölelte a feleségét, és hát nem azt mondta a történet, hogy utána nem volt háború közöttük, de egészen más lett a mindennapjaik, és egészen másként viszonyultak egymáshoz. Kedves testvéreim, ilyen ereje van az imádságnak. nem a másikat kell megváltoztatni, hanem saját magam. Mivel tudom szebbé, boldogabbá tenni a napodat? Az irgalmasság testi-lelki cselekedetei között számtalan olyan van, amivel szebbé, boldogabbá lehet tenni a másiknak a napját. És hát, kedves testvéreim, amikor mi a szabadságunkat gyakoroljuk, és követni akarjuk Krisztus Urunkat, akkor igazából nekünk bíznunk kell abba, hogy ő ehhez önmagunk megváltoztatásához megadja a megfelelő erőt. Képes ő bennünket megváltoztatni, ha mi akarjuk. És az evangéliumban, a mai evangéliumban, amit hallottunk, mondatot, hogy egy közületek elárul engem. Hát melyikünk? Az, aki nem akarja önmagát megváltoztatni, aki nem akarja a másiknak a napját szebbé, boldogabbá tenni. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy tegyen képessé bennünket arra, hogy a Szent Atya által ebbe az évbe kapott kegyelmi lehetőségek kincses tárházát tudjuk használni azáltal, hogy meg tudjuk mutatni Krisztus Urunknak, hogy mi hozzá ragaszkodunk. És nem is akárhogyan ragaszkodunk hozzá, hanem azáltal, hogy gyakoroljuk mindazt, amit ő tanított nekünk, főleg azért, hogy a másiknak a napja szebb és boldogabb legyen. Amen.
Isten tízesünk!